attack. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió bírósága 200 millió euró, mintegy 80 milliárd forint megfizetésére kötelezte hazánkat, mert nem tartjuk tiszteletben az uniós jogszabályokat, egyebek között a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen itt tartózkodó unión kívüli országok állampolgárainak visszatérésére vonatkozó eljárások területén. A luxemburgi székhelyű bíróság továbbá arra kötelezte Magyarországot, fizessen a szabályozás betartásában mutatkozó késedelem minden egyes napjára 1 millió euró összegű kényszerítő bírságot. A döntés felháborító és elfogadhatatlan, reagált Orbán Viktor. A miniszterelnök azt írta, nem engedünk a brüsszeli bürokraták pénzügyi zsarolásának, megvédjük a határokat és a magyar embereket. Ez az ítélet teljesen szembe megy azzal, amit az uniós jogról gondolunk, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely szavai szerint tanulmányozzák a legrosszabb rákosi időket idéző döntést, de az már most kiderült, hogy a határozat összeegyeztethetetlen az alkotmányos renddel. Bájer Zsolt péntek este 6 órára tüntetést hirdetett az Európai Bizottság budapesti irodája elé. A publicista azt írta, Magyarország nem hajlandó kiugró bűnözési statisztikák, állandó erőszak és állandó terror fenyegetettség árnyékában élni. Nem lehet összekeverni az illegális migránsokat azokkal, akik rendezett körülmények között utaznak egy másik országba dolgozni, az illegális határátlépés pedig nem emberi jog, hanem bűncselekmény, mondta a külgazdasági és külügyminiszter Manilában, ahol Fülöp-szigeteki kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter kifejtette, az illegális migráció tekintetében egyetértenek abban, hogy egy országnak jogában áll eldönteni, kit enged be a területére és kikkel akarnak együtt élni. A vasárnapi európai parlamenti választás eredménye megerősítette a kormányzat békepárti pozícióját, hangzott el a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, a NATO főtitkárával is sikerült korrekt megállapodást kötni ennek köszönhetően. Magyarország sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonával nem vesz részt az ukrajnai misszióban, hívta fel a figyelmet ismét Gulyás Gergely. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta ifjabb Donald Trump üzletembert, a korábbi amerikai elnök fiát, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar-amerikai kapcsolatok jövőjéről, az illegális migrációról, valamint az orosz-ukrán háborút lezáró béketeremtési lehetőségekről cseréltek eszmét. Donald Trump Jr. a budapesti kereskedelmi és iparkamara elnökének meghívására érkezett Magyarországra. Nagy Márton és a Nemzetgazdasági Minisztérium delegációja, valamint Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője Dél-Koreában az ország legnagyobb zöld energetikai és high-tech akkumulátoripari vállalatainak képviselőivel folytatott tárgyalásokat. A felek áttekintették az elektromos közlekedéshez kapcsolódó akkumulátoripar nemzetközi és európai helyzetét, az ágazat előtt álló kihívásokat és a dél-koreai magyar gazdasági együttműködésben rejlő lehetőségeket. Áprilisban az ipari termelés volumene 6,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 2,4%-kal elmaradt attól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést a nyers adathoz képest az okozza, hogy abban a hónapban 3-mal több munkanap volt, mint 2023 áprilisában. A feldolgozóipari alágok többségében nőtt a termelés, ugyanakkor havi szinten a kibocsátás a márciusinál 0,7%-kal kisebb volt. A főpolgármester választás megismétlését kezdeményezi Budapest egész területén Karácsony Gergely. A regnáló városvezető azt követően jelentette be szándékát, hogy a Nemzeti Választási Bizottság a kihívója Vitézi Dávid kezdeményezése nyomán elrendelte az érvénytelen szavazatok újraszámlálását. Karácsony Gergely szerint ebben annyi jogbizonytalanság van, amit csak egy új választással orvosolható. A Honvéd Kadét programban szeptembertől már 9500 fiatal ismerkedik meg közelről a honvédelem hivatásával, mondta el Szalai Bobrovnicki Kristóf. A honvédelmi miniszter a 150. csatlakozó iskola együttműködési megállapodásának aláírásán beszélt Budapesten. A Klebelsberg központ a nyári szünetig csak nem 200 ezer notebookot osztott ki a gyermekek részére, közölték az MT-vel. Azt írták, a projekt egyik legfontosabb célja, hogy versenyképes, egyenlő hozzáférést biztosító, minőségi köznevelési szolgáltatást nyújtsanak a gyermekeknek. Az eszközök osztása a következő tanévben tovább folytatódik. Végül az időjárásról. Fokozatosan szakadozik, gomolyosodik majd a felhőzet, kisüt a nap, legfeljebb elvétve fordulhat már elő zápor, zivatar. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa. Az egyházi mozgalmak szolgáljanak, keressék Isten akaratát, és legyenek nyitottak másokra. A Szent Atya a Pápai Egyházi Akadémiához. Ösztönözzétek a párbeszédet, és védjétek meg a háború áldozatait. Irak. Kevés keresztény család tért vissza Moszulba 10 év után. Végtelen távlat. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 11. vasárnapra. Ferenc pápa, az egyházi mozgalmak szolgáljanak, keressék Isten akaratát, és legyenek nyitottak másokra. A Szent Atya csütörtökön reggel fogadta a Vatikánban a világi társulatok egyházi mozgalmak moderátorait, akik éves találkozójukon vesznek részt a világiak család és életdikasztérium szervezésében. A szinodalitás szűri át az egyház életét, amihez belső megtérés szükséges. Ne zárkózzanak be az egyházi mozgalmak saját csoportjukba, legyenek nyitottak a lélek jeleire, ismerjék fel Isten működését a másik emberben, főleg ha rászoruló. A pápa beszéd elején a találkozó témájához, a szinodalitáshoz fűzte gondolatait, amelynek folyamata akkor lesz sikeres, ha belső változás előzi meg.
Più volte ho ripetuto che il cammino sinodale richiede una conversione spirituale.
A Szent Atya azt szeretné, ha a szinodalitás a szinódus után is meghatározná az egyház tevékenységét, minden szinten, átszőve a hívek és a lelki pásztorok szívét. Felidézte, hogy míg a keleti egyház megtartotta a szinódus gyakorlatát, ez a latin egyházból elveszett. Szent VI. Pál a zsinat után hozta létre a püspöki szinódus titkárságát, nyitotta meg ezt az utat, ami most közel 60 év elteltével megjelent az egyház cselekvési módjában. Nem az a lényeg ezen a szinodalitásról szóló szinóduson, hogy ilyen vagy olyan problémát érinte, hanem a plébániákon, az egyházmegyékben zajló szinodális folyamata fontos, mutatott rá a pápa. A spirituális megtérést szem előtt tartva a Szent Atya megjelölt néhány szinodális erényt, amely az egyházi mozgalmaknak segítségükre lehet.
Pensare secondo Dio, superare ogni chiusura e coltivare l'umiltà.
Isten szerint való gondolkodás, a bezárkózás elkerülése és az alázat gyakorlása. Mit jelent Isten szerint gondolkodni? Félre kell tenni a pusztán emberi módon való gondolkodást, és minden egyes döntés, küldetés, szolgálat előtt föl kell tennünk magunknak a kérdést. mit akar tőlem Isten ebben a pillanatban? Az, ami a fejünkben van, valóban Isten gondolata? Ne feledjük, hogy a szinodális út főszereplője nem mi vagyunk, hanem a Szentlélek. Tőle tanulhatjuk meg, hogyan halljuk meg Isten hangját egyénileg és közösségként is. Isten mindig nagyobb a mi elképzeléseinknél, csoportunk vagy mozgalmunk karizmájánál is. Ezért sose vegyük készpénznek, hogy mi rá vagyunk hangolódva Istenre, inkább igyekezzünk mindig felülemelkedni önmagunkon, és megtérni az Isten, nem pedig az emberek szerint való gondolkodásnak. Ez az első kihívás, fejtette ki beszédében a pápa. Az egyházi mozgalmak, világi társulatok tagjai óvakodjanak a bezárkózás kísértésétől.
Stiamo attenti, per favore, alla tentazione del cerchio chiuso.
Ezt a hibát az apostolok is elkövették az elején, mert az Úrtól kapott ajándékokat kiváltságként akarták őrizni. Ne hagyjuk, hogy a csoport pozícióját vagy presztízsét védelmezve bezárkózzunk, attól félve, hogy elveszítjük identitásunkat. Nyíljunk meg mások előtt. Vegyük észre, hogy a különbözőség lehetőséget rejt, nem pedig fenyegetést. Saját csoportunk, lelkiségünk segít, hogy Isten népével haladjunk. Ugyanakkor ne tekintsük kiváltságnak, mert különben félő, hogy ketrecbe zárjuk magunkat, figyelmeztetett Ferenc pápa. A szinodalitás ellenben azt kéri tőlünk, hogy lássunk túl saját kerítésünkön, vegyük észre Isten jelenlétét és működését az ismeretlen emberekben, az új lelkipásztori módokban, új küldetésekben. Nyitott szívvel hagyjuk, hogy megérintsen, megsebezzen mások hangja, tapasztalata és szenvedése. A harmadik követendő erény az alázat, mely nélkül nem létezhet valódi szinodalitás. Milyen szomorú, hencegő keresztényekkel találkozni, akik felvágnak, mert adott helyről érkező papok vagy világiak. Az alázat a kapu, a belső megtérés kezdete, magyarázta a Szent Atya. Tegyük föl magunknak a kérdést.
Ma io cosa cerco davvero nei rapporti con i miei fratelli di fede?
Mit keresek valójában a hittestvéreimmel való kapcsolatokban? Miért viszek előre bizonyos kezdeményezéseket az egyházban? És ha észrevesszük, hogy a büszkeség, a gőg rést ütött rajtunk, akkor kérjük a kegyelmet, hogy megtérjünk az alázatnak. Csak az alázatosak visznek végbe nagy dolgokat az egyházban, mert ők Isten szeretetére alapoznak, nem keresnek más elismerést. Csak az alázatos ember értékeli a másikat, fogadja el tanácsait, belső gazdagságát, nem saját magát, hanem a közösséget tolva előre. Az alázatos védi a szeretett közösséget az egyházban, elkerülve a töréseket, meghaladja a feszültségeket, képes félretenni saját kezdeményezéseit a közös projektek érdekében. Mindezt azért, mert a szolgálatban örömét leli, nem frusztrálja, nem tölti el haraggal. Tényleg nem lehet valóban minden szinten megélni a szinodalitást alázat nélkül. Az egyházi mozgalmak is a szolgálatért, nem önmagukért vannak. Saját karizmájukat az egyházi közösség távlatában éljék meg, ezáltal nagylelkűen és értékesen járuljanak hozzá az evangelizáláshoz, buzdított végül Ferenc pápa.
A Szent Atya a Pápai Egyházi Akadémiához. Ösztönözzétek a párbeszédet, és védjétek meg a háború áldozatait. A Pápai Egyházi Akadémia 35 hallgatóját június 7-én pénteken audiencián fogadta Ferenc pápa. Megújította buzdítását, hogy a szentszék jövőbeli diplomatáit képezzék az Isten népéhez való közelségre, különösen a távoli missziós országokban, ami a spirituális világiasság erőteljes ellenszere. A darabokban vívott világháborút tekintve a pápa felidézte számos nuncius munkáját a konfliktus övezetekben, ahol elősegítik a vitában álló felek közötti párbeszédet és védelmezik az áldozatokat. Ferenc pápa június 7-én találkozott a Pápai Egyházi Akadémia 35 hallgatójával. Az intézmény több mint 3 évszázada képezi a szentszék diplomatáit. A papokat az akadémia elnöke Salvatore Pennacchio érsek, az ökonómus és tanulmányi prefektus Gabriel Viola prelátus, valamint a spirituális elöljáró Orlando Torres jezsuita atya kísérte el az audienciára. Az elnök, bemutatva a közösséget, külön kiemelte azt a 14 diákot, akik akadémiai képzésüket befejezve a következő hónapokban készülnek távozni a missziós évre. A pápa, miután meghallgatta állomás helyeiket, emlékeztetett arra a kérésére, amelyet 4 évvel ezelőtt az akadémia akkori elnökéhez, Joseph Marino érsekhez intézett. A Szentszék leendő diplomatáit Isten népéhez való közelségre képezzék, különösen a legtávolabbi missziós területeken. Ez, amellett, hogy pásztorként újjáéleszti a szívüket, erőteljes ellenszere lesz a spirituális világiasságnak, amelynek a diplomáciai szolgálat kiteheti őket. Ferenc pápa ezután azt tanácsolta minden diáknak, különösen a missziós évre távozóknak, hogy vigyék magukkal, olvassák és elmélkedjenek elődje 6. Pál Evangéli Nunciandi kezdetű apostoli buzdításáról, amely ma is aktuális. A beszélgetés során a hallgatók néhány kérdésétől felbuzdulva, Ferenc pápa elmondta, hogy mik a jellemzői az őt képviselni hivatott diplomatának a helyi egyházakban és a nemzetek családjában. A találkozó elején leírt közelség mellett szükség van ravasságra is, amit megkövetel egy nélkülözhetetlen és nehéz munka, és amelyet mindig jámborság kísér, vagyis az Úrral való intenzív kapcsolat. Az érintett témák közül nem hiányozhatott az utalás a darabokban vívott világháború kontextusára, amelyet még Európában is megélünk. Irak. Kevés keresztény család tért vissza Moszulba 10 év után. 10 évvel azután, hogy az úgynevezett iszlám állam végig söpört Irakon és Szírián, csak néhány keresztény család tért vissza otthonába, Moszul városába. Miután 10 évvel ezelőtt a vallási szélsőségesség és az erőszak miatt kénytelenek voltak elhagyni moszuli otthonaikat, nagyon kevés keresztény család tért haza. Amel Simon Nona, moszuli káld érsek szerint az 1200 keresztény család többsége elhagyta Moszul városát az úgynevezett iszlám állam által végrehajtott erőszak miatt. A Fidesz missziós hírügynökségnek adott interjújában az érsek elmondta, hogy papjaival a ninivei fennsík falvaiban kerestek menedéket, például Kramlesben és Tilkifben a háború tetőpontja idején. A Szentléleknek szentelt templomunkat tolvajbandák rabolták ki, miközben a várost birtokba vette az úgynevezett iszlám állam. A közelben élő muzulmán családok azonban iszlamista milicistákat hívtak, akik közbeléptek és véget vetettek a fosztogatásnak, emlékeztetett Nona érsek. A keresztények tömegesen indultak el, miután az úgynevezett iszlám állam megjelölte otthonaikat, hogy kisajátítsák azokat. 2 apácát és 3 tinédzsert egy időre elraboltak a dzsihadisták. Aztán 2015. januárjában az úgynevezett iszlám állam katonái kiutasítottak Moszulból 10 idős káld és szír katolikus keresztényt, miután nem voltak hajlandók lemondani a kereszténységről és áttérni az iszlámra. 2015. júniusára az úgynevezett iszlám állam Irak 1/3-át és Szíria csak nem felét ellenőrzése alá vonta. Fenyegette Líbiát, és több tucat fegyveres csoport tagja volt a Közel-Keleten és Afrikában. 2017-ben a fegyveresek hosszas csata után vereséget szenvedtek a maguk által kikiáltott iraki fővárosukban, Moszulban. Alkos káld püspöke Paul Tabit Mekko elmondta a Fidesz missziós hírügynökségnek, hogy szerinte a Moszulból elmenekült keresztények több mint 90%-a nem gondol a visszatérésre lelki fájdalma miatt. Sok keresztény úgy véli, hogy az úgynevezett iszlám állam által uralt időszak Moszulban a trauma időszaka volt, amely mély sebeket hagyott a városban, amelyet egykor a különböző vallású emberek együttélési helyének neveztek.
Végtelen távlat. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 11. vasárnapra.
Jézus előszeretettel tanít példabeszédekben, amelyeket különböző csoportokhoz intéz. Van, amikor nagyobb tömeghez beszél, de sokszor tudatosan egy kisebb csoporthoz, tanítványaihoz, a farizeusokhoz és az írástudókhoz. A példabeszéd a görög parabolé szó egyik jelentése, mélyebb értelemben szemléltetést is jelent. Szemléltetéseiben Jézus tükröt tart hallgatói elé, így bárki megértheti, aki elgondolkodik rajta, és van bátorsága szembenézni önmagával. Az évközi 11. vasárnap példabeszédének általános értelme az, hogy Isten országa úgy fejlődik bennem, mint a mag a földben. Az elvetett mag elvégzi munkáját minden ember lelkében. A példabeszédben Jézus sugallja, hogy valójában nem kell semmit tennem, hogy növekedjék, csak egyetlen egy dolgot. Engedem, és nem akadályozom, hogy ez a mag növekedjék bennem. Akár alszik az ember, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsirázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést, először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mennyire felháborító, ha mélyen szemlélem ezt a képet. Nem kell tennem semmit sem, csak hagynom, hogy megtörténjen. A kell szócskát felváltja a lehet. Annyit kell tennem, hogy megengedem a bennem is ott rejlő mag kicsirázását, szárba szökkenését, növekedését. Isten dolgozik bennem és velem. Felháborítóan hangzik ez egy olyan világban, ahol minden a tevékenységről szól, arról, hogy ki mit és mennyit tesz le az asztalra, és hogy ki mennyit szervezést tesz Isten országáért. Akkor nem kell tenni tényleg semmit? Tenni lehet, de először lenni kell. Benne lenni a létben. Benne lenni a Szentlélekben. Benne lenni és maradni Istenben. Kapcsolatban maradni a gazdánkkal. Engedni, hogy dolgozzon bennem. És azután, igen, csak ennek következményeként elindulni és tenni a dolgomat. Ha ez az alap nincs meg, akkor szétfeszíthetem magam, odadobhatom és bedobhatom magam. Ha szeretet nincs bennem, semmit sem használ nekem, olvassuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a szeretet himnuszban. Azt kell tenni, hogy nem kell tenni, de azt nagyon jól. Oda tenni magam élő kapcsolatban az Istennek, ahogy Jézus sugallja ebben a parabolában. Az évközi 11. vasárnap evangéliumának szemléltetésében. Isten jelenlétében elindul először bennem az isteni mag fejlődése, aztán szárba szökken, és telt szemek lesznek a kalászban, vagyis Istennel telített, teljes életet élek vele kapcsolatban. Ez pedig úgymond ráragad másokra is, és akkor úgy tettem meg mindent, hogy nem tettem semmit, és mégis ebben a semmiben benne van a minden. Isten nélkül mindent tett, semmit ér. Istennel mindent tett, mindent ér. S mindez nem egyszerre történik az egyénekben, nem egyforma tempóban fejlődik ki Isten országa. Van, akinek több időre van szüksége, van, akinek sok megpróbáltatáson kell keresztül mennie ahhoz, hogy megerősödjék. Van, akinek nem enged Isten túl sok próbát, mert tudja, az illető nem bírná ki. És mivel a fejlődés mindenkinél más, ezért nagyon kell figyelnem arra, ki milyen szinten áll, mielőtt bárkiről is ítéletet alkotnék. Van, akinek Istenről csak minimális tapasztalata van, sőt, még nem is találkozott azzal az Istennel, akit Jézus Krisztus mutat be az evangéliumokban. Az evangéliumok Isten képével való ismerkedés nélkül ugyanis nem tudok találkozni az igazi Istennel. Az igazi Isten Jézus Krisztus Istene. Ha más Istenben hiszek, vadhajtásokat termek, és életemmel is szörnyű képet mutatok másoknak, egy olyan Istenről, aki nem létezik, mert Jézus Krisztus Isten az egyetlen létező, igazi Isten. Minden más vadhajtás. Az aratás a végső elszámolás, számadás arról, hova fejlődtem. Amikor Jézus beszél hozzám, hagyjam, hogy az általa használt kép közel kerüljön lelkemhez és megérintsen. Nem biztos, hogy mindig kellemes ez az érintés, sőt, legtöbbször kellemetlen. Azonban ő rosszat nem akarhat. Tényleg hiszek neki?
Végtelen távlat. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 11. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya és a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia hívei a múlt heti műsor folytatásaként a bűn és erény mindennapi megtapasztalásáról és következményeiről beszélgetnek. Tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Az előző adásban elmélyedtünk egy érdekes témában, és ezt szeretnénk folytatni, remélhetőleg ugyanazzal a lendülettel, ahogy az előző adásban is belemélyültünk, ugye a bűn és az erény kapcsolatában. Csak hogy egy kicsit visszaidézzük mindenki számára az előző adásnak a tartalmát. Ugye arról beszéltünk, hogy milyen torzító hatása van a bűnnek, és megnéztük ezt ugye a fiatalok életében, ugye a családok életében, és azt hiszem, hogy ott akadtunk el, hogy a felnőttek világára milyen hatást gyakorol a bűn, és hogy van-e hatása az emberi kapcsolatainkra, a munkánkra, a munkavégzésünkre, a hozzáállásunkra, a mentalitásunkra, és talán most egy picit jobb, ha ebben mélyülünk erre egy kicsit, hogy hogyan látjátok ti a felnőttek világát, ugye, hogy ti is, ahogy felnőtteké váltatok, és élitek a felnőtt életeteket, a környezetetek, így a világ hatására, jobb lett, vagy rosszabb, feszültebb, vagy nyugodtabb, hogyan változott meg a környezetetek?
Feszültebb és békétlenebb lett. Tehát egyre inkább az emberek elveszítették a lelki békéjüket, feszültebbek egymással, nem mondom, tehát ami igazán fontos, érzik, hogy mi lenne a fontos, de mégse abba az irányba haladnak.
Tehát a feszültség és a békétlenség, ez a két első ilyen fogalom, ami kapcsolódik ugye a ma emberéhez alapvetően. Hát persze nyilván ez így is van, hiszen látjuk azt, hogy hány és hány ember próbál nyugalmat keresni, ugye elvonulni a világtól, tehát ez biztos, hogy igaz. Még esetleg ehhez valami?
Hát a türelmetlenség. Tehát én azt látom, hogy borzasztó türelmetlenek az emberek egymással, és nem tolerálják azt, hogyha a másik lassúbb, vagy ez leginkább ez a mindenki egy kicsit a önzőségét is bevonja mindennapjaiba, én azt látom, vagy legalábbis megpróbálja.
Most egy nagyon nehéz kérdést teszek föl, ugye, és ez a nehéz kérdés mégis egyszerű, hogy ez az állapot, amiben most érez a világ és a társadalmunk is, ez lehet-e a bűnnek a következménye? Tehát a türelmetlenség, a békétlenség, ugye ez a túlpörgés vagy felgyorsult világ, ez lehet-e a bűn következménye, vagy ez természetesen ilyen kell legyen, vagy ilyen?
Hát ez a bűn következménye.
Mert van, aki azt mondja, főleg aki nem hívő, hogy a modern világnak ez az átka, hogy nagyon sok jó van benne, nagyon sok fejlesztés, nagyon sok technika, de hát ez az átka sajnos, hogy ilyenné válik benne az ember. Aki nem hívő, ezt mondja, hogy hát ilyen ez a világ, így kell elfogadni, ez van, nem lesz már olyan, mint régen volt, nem is lehet olyan, mint régen volt, az már megszűnt, és valami új kezdődött el. A hívő ember pedig sokszor olyan, mint hogyha siratná a múltat, de persze nyilván nem erről van szó, de a hívő ember meg, mint hogyha reménykedik abban, hogy nem jól van ez így, és talán lesz ez még jobb is. Tehát lehet ez még jobb is. És akit ütközik ez a vélemény, egy hívő véleménye, és egy nem hívő véleménye. Általában egy hívő ember azt mondja, hogy nem jó ez a világ így, ahogy van. Valami nem jó, valami rossz ebben a világban. Egy nem hívő pedig azt mondja, hogy hát lehet, hogy vannak rossz dolgok, de ez van, ilyen a világ, így kell elfogadni. Melyik út a helyes? Tehát ha azt mondjuk, hogy a bűn következménye, ezt hogyan tudnánk megindokolni? Miben látjuk azt, hogy ez a mostani nehéz helyzet, ez a bűnnek a következménye?
Tehát ez az ablakbetörős példa, ugye, hogyha én, tehát az a jó nyilván, hogyha van üveg az ablakkeretben, de hogyha mondjuk betörök egy ablakot, akkor az oké, hogy megbocsátod, de mégiscsak nekem kell kifizetni. Tehát, hogy ha én elkövetek olyan dolgokat a lelki élet ellen, ami mi a jó lelki, tehát a szeretettel teljes élet. Azt szerintem, ahogy ma is említetted a prédikációban, ugye a szeretet himnuszt, hogy mindennek az alapja a szeretet, minden cselekedetnek, mindennek. Ha cselekedetek elvesztik az alapjukat, a szeretetet, ami maga az Isten, akkor abban a pillanatban jönnek a következmények. Ugye nem ver Isten, ahogy szintén a mai prédikációban említetted, hanem gyakorlatilag magunknak vonzuk be a bűneinkkel a következményeket.
Nézzük meg egy kicsit, hogy visszakanyarodjunk az egyház tanításához, a katolikus egyház katekizmusát. Hogyan határozza meg a katolikus egyház katekizmusa a bűnt? Az 1849. pontban a következőt olvassuk. A bűn, az értelem, az igazság és a helyes lelki ismeret elleni rossz cselekedet. Még egyszer ezt az első mondatot. A bűn, az értelem, az igazság és a helyes lelki ismeret elleni rossz cselekedet. Ez a mondat első része. Tehát az értelem ellen. Hogyan tud a bűn az értelem ellen cselekedni szerintetek? Mit jelenthet ez a mondat, hogy a bűn az értelem ellen?
Hát, hogy tudom, hogy nem jó, és mégis megteszem.
Így van, erre ezt fordították le talán a legegyszerűbben, úgyhogy tudva és akarva, ugye követel az ember bűnt, amikor az értelem ellen cselekszik, vagyis az igazság ellen, amit az Isten az értelmünkön keresztül, mint igazságot tár fel, ugye, és ez is a következő, hiszen ez következik belőle, hogy az igazság ellen. Hát azt hiszem, hogy a mai világban talán ez egy nagyon-nagyon nagy súlyt kapott, az igazság elleni bűn. Hogyan látjátok ti a világban, hogy mik azok az igazság elleni bűnök? Hogyan nyilvánul ez meg a 21. században, hogy az igazság ellen elkövetett bűn? És ebben van szakértünk is. Ugye a munkátok, vagy a hétköznapjaitokban, hogy látjátok, hogy mi vezeti rá az embereket, hogy az igazság ellen dolgozzanak?
Az igazság ellen akkor vétünk, ugye, hogyha a Jóisten törvényei ellen vétünk, és a mai világunkban a Jóisten törvényei ellen szinte folyamatosan ezt súlykolják belénk. Nem igazán azok az erkölcsi mércék uralkodnak a mai világban, ami elősegíteni azt, hogy emellett tegyük le a voksunkat és ezt szerint éljünk. Szerintem nagyon nehéz minden nap megélnünk azt, hogy a Jóisten igéi szerint tudjunk élni.
Erre majd még visszatérünk egy pár mondat után, csak járjuk végig az első mondatot, és azt mondja, hogy a helyes lelki ismeret elleni rossz cselekedet. Na ez még egy érdekes dolog, hogy mikor vagy hogyan is él ez a helyes lelki ismeret, és mitől szűnik meg létezni, vagy sokan mondják majd nincs lelke valakinek, hogy nincs lelki ismerete, és olyan, mintha folyamatosan úgy cselekedne, úgy döntene, mintha egyszerűen nem lenne lelki ismerete, és nincs is lelki ismeret furdalása. Tehát hogyan működik ez a helyes lelki ismeret, vagy mi működtet és mi szünteti meg?
De pont az, amit mondtál, hogy ő úgy dönt, hogy nem hallgat a lelki ismeretére. Tehát a Szentlélek az mindannyiunkban benne van. Tehát, hogy annak a hangját meghallani, ha valaki egyszer hallotta, akkor onnantól kezdve szerintem, ha már ő úgy dönt, hogy nem akarja hallani, onnantól a lelki ismeretére mondja azt, hogy ő elnyomja annak szavát. Tehát, hogy ő akkor tudatosan dönt úgy, hogy a bűnt választja.
És azt hiszem, hogy egy idő után teljesen el lehet a lelkiismeretet hallgattatni, mert hogyha mindig azt mondom, hogy fogd be a szádat, és nem hallgatok rád, egy idő után szépen már el tűnik a lelkiismeret hangja abban az óriási zajban, ugye, ami körülvesz minket, és már nem fogjuk hallani, amit a lelkiismeretünk mond. És ez egy nagy veszély ebben a világban, hogyha valaki folyamatosan elhallgattatja a lelkiismeretét, akkor egy idő után teljesen elcsendesedik a lelkiismerete, mert egyszerűen nem hagyja az ember szóhoz jutni. Hogyan tudjuk ezt feloldani? Hogyha valakinek elhallgat a lelkiismerete, vajon ez hogy lehet mégis utólag feloldani? Mi a módszere annak, hogy valaki, hogyha már eddig elhallgattatta és folyamatosan a lelkiismerete ellen cselekedett, hogy visszataláljon a helyes útra? Van erre lehetőség a mai embernek?
Biztosan van. Tehát én szerintem mindig van. Tehát a Jóisten soha senkiről nem mondott le, és szerintem soha nem is fog lemondani senkiről, de el kell döntenie. Tehát ezért tennie kell, hogy nyilván a körülötte lévők tehetnek azzal, hogy imádkoznak érte, hogy közben járnak érte, de az, hogy neki el kell tudni dönteni azt, hogy ő már pedig a helyes utat választja. Az, hogy mi a helyes út, az pedig, igen, tehát amit kérdeztél, hogy a lelkiismeretét hogy lehet felilleszteni, úgymond, hívja a Szent Lelket segítségül. Én szerintem így.
Én azt gondolom, hogy a keresztény embernek igen, így lehet, a nem kereszténynek meg nem tudom. Tehát annak nagyon nehéz dolga van, aki nem hisz, de aki hisz, az keres, persze, ez így van.
És aki keres, az talál.
Az talál. Oké, okay. De aki hívő, én azt gondolom, az a mindennapos lelkiismeretvizsgálattal tudja. Egyrészt azért, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok hívő ezt nem teszi meg.
Igen, és itt van egy buktató, hogy az előző műsorban beszéltünk arról, talán Timi mondta pont azt, hogy ne gondolja senki azt, hogy egy hívő ember életében nincs kísértés, ugye bűnre való csábítás, és talán ez az egyik ilyen buktató, hogy egy hívő, miután hívő lesz, úgy elbizakodik, és talán ezt is Timi mondta, ugye, hogy a gőg, vagy az önzőség bűne, ugye kialakulhat egy vallásos embernél is, hogy én több vagyok, mint a másik, én jobb vagyok, nekem már nem kell bizonyítani, mert én már megtértem, és hát ez egy óriási nagy veszély, hogyha valaki ugye megtér, jár templomba, mondjuk naponta elimádkozik egy rózsafűzért, vagy egy tized rózsafűzért, vagy egy mi atyánkot, akkor utána azt mondja, hogy nekem már nem kell tennem semmit. És ugye itt van egy óriási buktatója az ördögnek, és a hívő embereket is kifordítja önmagukból, és ezután következik be az a kritika, amit esetleg azok fogalmaznak meg, akik nem járnak templomba, nem vallásosak, vagy vallásosak, de nem járnak templomba, hogy minek menjek oda, amikor ő is ugyanolyan, mint a másik? Minek menjek oda, ha a vallásos emberek is ugyanúgy viselkednek, mint a többiek? Minek menjek oda, ha ő, meg ő, meg ő, meg ő ugyanolyan rossz és ugyanolyan bűnös, mint a másik, vagy mint én, vagy mint ő, vagy mint az, vagy ez? És itt van a kereszténységnek az egyik rejtett buktatója, nem a kereszténységnek, hanem igazából az ördögnek, aki a kereszténységen is akar egy jó nagy sebet ejteni ezzel, hogy sok hívő ember elbizakodottá válik a vallásosságában, mert azt gondolja, hogy ha ő kifizeti az egyházadót, és eljár misére, akkor ő azzal letudta a restanciáját az Isten felé, és nem tesz többet a szükségesnél. És ez egy nagy buktató, hogy nem tesz többet a szükséges. Szükséges az, hogy imádkozzunk, elmenjünk misére, de attól többet, hogy mondjuk naponta leüljön, kinyissa a Bibliát, elolvasson egy bibliai részt, vagy este leüljön, és azt mondja, rászánok minden este negyed órát a lelkemre, és végig gondolom a napomat, végig gondolom a tetteimet, a szavaimat, a viselkedésemet, és kiengesztelődök Istennel, önmagammal, az embertársaimmal. Vagy például az, hogy reggel fölkelek és elolvasom a napi evangéliumot, hogy vajon mi az Isten üzenete mára, vagy egyáltalán napközben, amikor lopom a napot, és tényleg lötyögök jobbra-balra, és úgy el vagyok, vagy sorban állok a boltban, vagy várakozok a villamoson, a buszon, a buszmegállóban, hogy a postán, hogy elmondhatnék közben egy tized rózsafűzért, vagy énekelgethetnék valamilyen szent éneket magamban, vagy dicsőíthetném az Istent, vagy bármit tehetnék, és ehelyett nagyon sokszor elmulasztunk ilyen időket, ilyen lehetőségeket, ilyen üres járatokat, elszalasztunk, ami pedig nagy kegyelmet hozhatna az életünkben. Tehát igenis ott van a bűnnek a lehetősége. És ez a lelki ismeretünket mind-mind sebzi folyamatosan. Az Isten pedig újra és újra gyógyítani akarja a lelki ismeretünket. Folytatja a katekizmus a következő képpen. Az Isten és a felebarát iránti igaz szeretet hiányossága, vagy bizonyos jóhoz való rossz ragaszkodás. Na és akkor itt megint meg kell állni, mert van ez a furcsa szókapcsolat, A szeretetről beszéltünk, és arról, hogy Szent Pál apostol milyen gyönyörűen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy hiába van olyan hitem, hogy megmozgassa a hegyeket, hiába osztom szét az összes pénzemet, vagyonomat a szegények között, ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Ugye, tehát a hitnek az igazi mutatója vagy mércéje mindig a szeretet, de utána van ez a következő fogalom, hogy a jóhoz való rossz ragaszkodás, ez is bűn, a jóhoz való rossz ragaszkodás. Mit jelent ez szerintetek, hogy a jóhoz való rossz ragaszkodás? És itt szerintem millió példát tudnánk hozni, de próbáljuk meg ezt egy picit körüljárni néhány percben ezt a gondolatot, hogy a jóhoz való rossz ragaszkodás.
Mondjuk például, nem tudom, hogy erre gondolsz, de eszembe jutott egy család, ahol például megkérték a nagymamát, hogy vigyázzon a gyerekekre. És ő azt mondta, hogy ő nem vigyáz a gyerekekre, csak ő volt az egyetlen lehetőség, mert ő imádkozik. Tehát, hogy nem az állapotbeli kötelessége volt a fontosabb, hanem az imádság, ami így, nem tudom, tehát oké, ragaszkodik a jó, ragaszkodik az imádsághoz, ami jó, de nem biztos, hogy jól, mert hogy neki az állapotbeli kötelessége előbbre való lett volna.
Igen, ez egy jó gondolat. Például ilyen ez, amikor mondjuk jön valaki gyónni, és azt mondja, hogy azért nem tudott vasárnap szentmisére jönni, mert a 89 éves ágyban fekvő, pelenkázott édesanyját ápolja, és gondozza, ezért nem tudott misére jönni, és ilyenkor szoktam azt mondani, hogy amit Ferenc pápa nagyon sokszor hangsúlyoz, hogy az Úr Jézus jelen van az ige asztalán, a Bibliában, jelen van az eukarisztikus oltáron, ugye a szentségekben, és jelen van a szegényekben, a rászorulókban és a betegekben. Tehát tulajdonképpen amikor valaki az állapotbeli kötelességét teljesíti, mint beteg ápoló, aki mondjuk a beteg édesanyját vagy édesapját gondozza, vagy mint egy kisbabás édesanya, aki éppen otthon szoptatja, tisztába teszi, vagy éppen beteg gyermeke mellett víraszt, az az ő Isten dicsérete akkor, az az ő imádsága akkor, mert nem hagyhatja ott azért, mert elmegy misére, és akkor ott hagyja a beteg gyerekét, amíg hazamegy mondjuk egy órán keresztül, hogy szenvedjen a gyerek, mert én elmegyek misére, és ott hagyom. Vagy a lázas beteg mondjuk édesanyját, édesapját, vagy haldokló édesanyját, édesapját, rázárja az ajtót, és otthon hagyja, mert ő elmegy misére. Neki ott és akkor a szent mise, a szolgálat, a Krisztussal való találkozás, az az ő gyermeke, az az ő beteg édesanyja, édesapja, aki éppen ott az ő segítségére szorul, és rajta keresztül a beteg megtapasztalja Isten közelségét, irgalmát és gondoskodását, ugye a gondozó pedig megtapasztalja a betegben az elesettséget, az, hogy ott van a szenvedő Krisztus. És ugye ez egy nagyon fontos, amikor valaki egy beteget ápol vagy gondoz, akkor Krisztust ápolja és gondozza, hiszen ő maga mondja. Ugye az evangéliumban szoktuk olvasni, hogy éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, ruhátlan voltam és ti betakartatok, beteg voltam és ti meglátogattatok. Tehát tulajdonképpen a Krisztussal való találkozás, ugye, ha a szükség és az adott helyzet arra vezet, akkor ez is lehet egy ilyen Krisztussal való találkozás, hogy ilyen módon élem meg a hitem, és persze közben imádkozom és dicsőítem az Istent és kérem az ő kegyelmét, és így ez az én imádságom, amikor a prioritás az isteni, amikor az elsőség ugye az Istent illeti meg. Van-e még ilyen példa, tudtak-e még esetleg ilyen példát mondani, hogy a jóhoz való rossz ragaszkodás, ha a bűnöket nézzük?
Nekem még az jött esetleg eszembe, hogy mi van akkor, tehát, hogy az ember mondjuk küzd egy bűne ellen, vagy küzd egy csomó minden ellen, amit az előbb mondtál, a bűnök ellen, de azt gondolja, hogy ő mindenre elég, és nem kéri az Isten kegyelmét. Tehát ragaszkodik a jóhoz, mert le akarja győzni, de ő azt gondolja magába, hogy ő elég, és elkezd egyedül küzdeni, egymaga küzdeni. Pont ez az, amikor nem lesz bennem szeretet, mert nem helyes az imádság, nem rossz az imádság, csak nem helyesen, tehát hogy Istent kihagyom abból, ami gyakorlatilag a legfontosabb lenne.
Ez is egy verzió, de mondok egy sokkal egyszerűbb példát, és talán sok mindent megvilágít. Ugye egy családi kapcsolat. Tehát azt mondja valaki, hogy én imádom a nagymamámat. A nagymama az egy jó dolog. Az, hogy meglátogatom a nagymamámat, az, hogy ezer szálon kötődök hozzá, az, hogy a szeretet, a jóság szálai összefűznek bennünket, az, hogy a nagymama nagyon jól főz, az, hogy a nagymama ajtaja mindig nyitva van, az, hogy a nagymama mindig megvéd, és az ő szárnyai alatt tényleg menedéket talál az ember, az, hogy a nagymamánál nagyon jó ott lenni, mert a nagymama süteménye a legfinomabb, ez mind jó és mind igaz. De amikor valaki azt mondja, hogy én imádom a nagymamámat, onnantól kezdve gyakorlatilag egy jó dologhoz helytelenül ragaszkodik. tehát nem a helyén kezeli a dolgot, mert a nagymamáját nem teheti mindenek elé, főleg az Isten elé nem. De van, aki ugye erre hivatkozik. Nem voltam vasárnap templomba, mert meglátogattuk a nagymamámat, mert meghívott minket ebédre, az egész családot. És ezért inkább a nagymamát választottuk, és nem mentünk el szentmisére. Na ez súlyos bűn. Nem az a bűn, hogy a nagymamához elmentek ebédre, mert ez egy gyönyörű szép dolog, a családi asztal, a közös ebéd, az együttlét, ez egy csodálatos és felülmúlhatatlan dolog. De az, hogy lecserélem az Istent és a sorrendet megváltoztatom, ez viszont már súlyos bűn. Vagy fordított esetben, amikor a nagymama mondja, hogy imádom az unokámat, hogy én mindent odaadnék, és bármit megtennék. És ugye sokszor jönnek a nagymamák is az idősek, hogy nem tudtam szentmisére jönni, mert főzni kellett. Itt volt a család. Ezért nem jöttem misére, mert nekem főzni kellett. Nem jöttem misére, mert most szüreteltem. Nem jöttem misére, mert most éppen más dolgom volt, vagy festettem a lakást. Nem jöttem misére, mert... Tehát amikor a jó dolgokhoz való ragaszkodásunk megfordul. Vagy menjünk egy kicsit a fiatalok világába. Ott van a telefon, az internet, az okostelefon, a technika, ami nagyon jó. Hát nem gondolta volna senki ezelőtt 30-40 évvel, hogy egy ilyen pici készülékben az egész világot van a kezünkben, tudás, értékek, rengeteg minden pozitív dolog jön az interneten keresztül, tanulhatunk, láthatunk, megismerhetjük a világot, megismerhetünk olyan dolgokat, amit hát a régiek soha életükben nem is láthattak, és másodpercek töredéke alatt odaérkezik a tenyerünkbe, de amikor ez függőségé válik, amikor már nem tudjuk kezelni, amikor már éjjel-nappal nyomkodjuk a telefont, az internetet, a közösségi oldalakat, amikor éjjel-nappal nyomja valaki, és már füstöd a kezébe a telefon, addig nyomja, akkor egy jó dologhoz való helytelen ragaszkodás alakul ki, és ez bűn, mert fertőzi az emberi kapcsolatokat, tönkreteszi az időmet, a szabadságomat, a türelmemet, a helyes hozzáállásomat a világhoz, és ezek az igazi bűnök, amikor valami eltorzítja a személyiségünket. És pontosan ezzel folytatja a katekizmus, hogy ezek a bűnök ugye megsebzik az embert, megsebzik az ember természetét, és támadja az emberi szolidaritást. Nagyon fontos mondat, hogy ugye minden ilyen helytelen ragaszkodás gyakorlatilag valamitől megfoszt minket. És azt hiszem, hogy ezt láthatjuk ebben a világban is, hogy meg vagyunk fosztva bizonyos dolgoktól. És akkor most reflektálva az eddigi elhangzott dolgokra, szerintetek mi az, amitől megfosztja a bűn az embert? Tehát nagyon sok minden szétesik, hogy miért, hogy hogyan támadta ezt meg a bűn?
Mert a bűn által meghal a lélek igazából. Tehát, hogy megszűnik élni. Akkora sebb lesz, és akkor a szépen úgy mélyül nem veszük észre, és meghal, kihal belülünk az öröm, a boldogság, hálátlanok leszünk, nem tudunk már semminek örülni, amíg az előbb mondtam, és akkor már az emberi kapcsolatoknak sem, akkor már mindenben a rosszat látjuk. Tehát gyakorlatilag a látásmódunk alakul át, hogyha folyamatosan bűnben élünk.
És szerintem ez most egyébként nagyon jól szemmel követhető, mert egyre több lelki beteg ember van körülöttünk. Fiatalok is, és az én korosztályom is, tehát azért már a középkorúak is jelentős része valamilyen lelki betegségben szenved. És pontosan ezért, mert ugye a lelketlenség meg a szeretetlenség van nagyon sok helyen ennek a hátterében.
És nem csak lelki beteg, hanem éppen valakivel beszélgettem valamelyik nap, hogy testi beteg, és rengeteg fiatal lesz beteg. Hihetetlen sok, tehát ennyi fiatal, tehát rengeteg 40 éves, 30 éves halnak meg, temetjük el folyamatosan a papok is, hát tudjuk ezt, nagyon mennyi fiatalt eltemetünk, és olyan betegségek jelentkeznek fiatal hölgyeknél, férfiaknál, ami eddig mondjuk 60-70 év fölött volt jellemző, most meg 30-40 éveseknél egyre többeknél jelentkeznek olyan komoly betegségek, és annyi haláleset történik, hogy hihetetlen, és ez valószínű, hogy ezzel nagyon-nagyon erős kapcsolatban van a lelki betegség és a testi betegség. Nem tudom, hogy ezt hogy látjátok, hogy van ezzel
összefügg a kettő, mindenképpen összefügg, de hogyha így veszük a gimnazisták között, 16 évesek között gerincsérves három helyen, rengeteg a jóindulatú daganatos beteg gyerekek között, és a has nem említett a cukorbetegség, nagyon sokszor összefüggésbe hozták a szeretettel, a szeretet hiányjal ezt a betegséget, sok helyen összefüggésbe, ezek nyilván ebben nem mennék bele, de rengeteg a cukorbeteg gyerek, tehát nagyon-nagyon érdekes.
És akkor térjünk a lényegre, hogy van-e ennek hívő szemmel ellenszere? És most Timihez fordulok egy picit, és ugye az előbb többször elhangzott az, hogy hívő-nem hívő mentalitás, és Timinek ugye van része mindkettőből, hiszen a megtérése előtt egy kicsit talán mondhatom így lehet, hogy helytelen, de így fogalmazok, hogy egy kicsit ugye a világi élet az talán nagyobb teret kapott az életedben, a hit az valahol összezsugorodott egy picit az érdeklődésedben, de viszont ott volt a keresés, ugye említetted ezt a keresés szót, hogy aki nem hívő is, kereshet. Utána az életed megváltozott, vett egy nagy fordulatot, ugye azzal, hogy megkeresztelkedtél, megbérmálkoztál, elsaláldoztál, és azóta a családi életedet is úgy éled, hogy gyakorlatilag az egész családot kvázi, ugye templomba járó vallásos, és ez egy nagy fordulat azért. Az előző életedhez képest, ahol igazából még csak a keresés fázisában voltál. Mi a különbség az akkori látásmódod és a mostani látásmódod között?
Hát óriási. Nyilván miért kerestem? Azért kerestem, mert ugye a jó Istent kerestem, ezt nyilván most már tudom, de biztosan, hogy én is hiánybeteg voltam, amiről Kriszta beszélt. Tehát azért a szeretetet én is kerestem. És mindig is tudtam, hogy ennél több van. Tehát több vár engem. Valami plusz. Tehát nem érzésre mondom a pluszt, vagy érzéki örömökre, hanem maga az, hogy ennél sokkal több van a világban, ami várhat rám. És hála Istennek megtaláltam ezt, és ezért végtelenül hálás vagyok tényleg a családomnak, aki mögöttem, mellettem álltak, mert volt, akivel együtt mentem végig ezen az úton, és hát kitárult a világ, amiről Kriszta is beszélt. Tehát, hogy nagyon sok minden úgy a helyére került. Tehát, ami úgy olyan furcsa volt, hogy elfogadom azt, hogy a Jóisten valamiért ő ezt így döntött. Nyilván az a részét, amit én meg tudok tenni a saját terümből, azt én megteszem, nyilván az ő segítségével, de a miértekre már nem fordítok annyi időt, mint korábban. Korábban inkább ez volt a keresés fázisában, a miértekre is szerettem volna választ kapni, most ma már ez nem.
És zárásként egy utolsó kérdést teszek fel, nem csak nektek, hanem a hallgatóknak is, hogy szerintetek az emberek többsége ilyen kereső, vagy már átment passzív stílusba? Tehát vannak emberek ma is, akik keresik ezt a többet?
Én azt gondolom, hogy az Isten utáni vágy az bennünk van folyamatosan. Tehát, hogy igenis el lehet altatni, azt lehet mondani, hogy hú, hát nem megtaláltam, amit keresek, ugye mondjuk a kápszerben, a szexualitáson, vagy bármi más bűnben, akár az interneten, hogy ugye a hamis énképek, stb. De azt gondolom, hogy mindenki keres, minden ember keres, mert ez életünk végéig ott van, az Isten utáni vágy.
Ez egy jó végszó volt. Én remélem, hogy akik hallgatják ezt a műsort, akár Timinek, akár Krisztának itt a buzdítására és tanúságtételére, mert hiszen ez az volt, kedvet kapnak ahhoz, hogy megtérjenek. Legyen az hívő ember, vagy legyen kereső. Merjünk bemenni a templomba és kérni az Istentől a megtérés kegyelmét. Keressük, mert az Isten ott van, jelen van, és többet akar adni, jobbat akar adni, a legtöbbet akarja adni, és olyan ajándékokat és kegyelmeket tartogat számunkra, legyünk hívő vagy nem hívő emberek, hogyha keressük őt, akkor az Isten az életünket megtölti az ő jelenlétével, szeretetével, és megértjük mindazt, amiről szó volt. A jó Isten áldását kívánjuk mindenki életére, további kellemes rádiózást, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. Az adást Koleszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Kultúrkör című műsorunkat hallgathatják meg. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után híreket mondunk. Majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg. Ezután a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését hallják a belső szabadságról. Hajnali három óra után a Segíthetünkben előbb Gáncs Kristófot, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatóját, többek közt aktualitásokról, így futó programokról, ukrajnai humanitárius segítségről, tervekről és új titulusáról is kérdezi a szerkesztő Molnár András. Majd a Tanítsunk Magyarországért program tehetségnapjáról készült összeállításunkkal jelentkezünk. Méradási lehetőségekről is beszámolunk majd. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai adások szerkesztésében munkatársaim voltak: Berec Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Farkas Éva, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Úgy vagyunk az Isten országával, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, akár éjszaka van, akár nappal, a mag kicsirázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. Olvasom a Márk evangéliumban. Csak akkor tudom az embereket Istenhez vezetni, ha én magam egészen tele vagyok Istennel. Csak azt adhatom másnak, ami az enyém. Az a pap, aki Isten törvényét hordozza magában, megölhető, de le nem győzhető. A hit kezdete a nagy igazság szeretet, mely készségesen befogadja és követi az igazságot, bárhogy hangozzék is, bármit követeljen is. Ha az igazságérzet meghal, akkor Isten hallgatásba burkolózik, hiszen nincs szerv, amely szavára figyel. Az igazságot kereső embernek Isten még hétköznapi események és dolgok által is megnyilatkozik. Fájdalmas tudat, Uram, hogy bár sokat tennénk a tőled kapott igéért, nem tudjuk, mit kell tennünk. Pedig a legfontosabb tennivaló egyszerű: önmagunkban kell hatékonnyá tenni az igét, és a mag körülöttünk mindenütt ki fog csírázni.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap el. sem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.